19 óra után a Kossuth Rádióban.
Nagyok.
A törékeny, apró hölgy erős támasz a családja és a barátai számára, és erős érvelő a vitákban. Mindig tevékeny, szabad idejében túrázik, fügelekvárt készít, kertet gondoz. Az első ifjúsági regénye sikerlistás lett, a második az év gyermekkönyve. Jó estét kívánok, Szendrei Edit vagyok. Vendégem Lipták Ildikó, színész, drámatanár, dramaturg, író, a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ alapító tagja, akinek munkásságát idén Magyar Ezüst Érdemkereszttel ismerték el. Várja önöket a beszélgetőtárs Szendrei Edit.
Nagyok.
Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor pénteken este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Rádiószínház kulissza Völgyi Tóth Zsuzsával.
Jó estét kívánok a hallgatóknak! Önök a Rádiószínház kulissza adását hallják, a mikrofonnál Völgyi Tóth Zsuzsa. A krimi már megszületése óta az egyik legnépszerűbb műfaj, mind a könyves, mind a filmes világban. Legyen szó Agatha Christie klasszikus történeteiről, vagy a modern skandináv krimiről. De vajon miért vonzódunk ilyen megmagyarázhatatlan módon a gyilkossághoz, úgy általában a rejtélyekhez, a feszült fordulatokhoz és magához a fordulatos nyomozásokhoz? Többek között erről is beszélgetünk ma szakértő vendégémmel, hiszen a héten még mindig a krimiké esténként a főszerep. Mielőtt tehát megismerkednénk Borúvka felügyelő eseteivel, ezúttal is a detektív irodalom rejtelmeinek nyomába eredünk. Tartsanak ma is velünk a hangmérnök Por István, a gyártásvezető Vancsok György, a szerkesztő pedig Farkas Szabolcs. És vendégeimet is köszöntöm a stúdióban, Tímár Krisztina írót, kritikust, bloggert, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
És Turóczi Gergely irodalomtörténész szerkesztőt, Rejtő Jenő kutatót, jó estét kívánok! Jó estét. Miért szeretjük annyira a krimit, mi olyan nagyon jó a krimiben, és miért van annak ellenére a krimi még mindig kicsit a valahogy a kevésbé elismert műfajok sorában?
A rejtélyfejtés az mindig az egyik kedveltebb vonulata volt a irodalomnak, vagy bármifajta más művész, vagy a filmművészetnek, amióta létezik. Tulajdonképpen az első kriminek egy 2500 éves mű tekinthető, ugye Szofoklész Oidipusz királya. Uh-huh. Tehát a világirodalom legnagyobb alkotásainak sora pont egy olyan művel kezdődik, amelyikben egy gyilkosságot kell kinyomozni, ráadásul pont egy jó nagy csavarral. De ugyanúgy az önismereti szál is nagyon fontos benne, hát igen, hiszen éppen arról van benne szó, hogy az ember saját magát fejti meg utoljára.
Elhangzott egy röpke szó, igen, ugye a bűnügy, a bűn. Igen. Szerintem ez az a emberiségnek az egyik alapélménye, hogy az ember úgy megszületik, felnövöget, szép a világ, menő a fű, meg csücseregnek a madarak, és akkor történnek fura dolgok. Hát néha kap egy fülest a szülőktől, vagy elveszik a zsuzsonnáját, amikor cseperedik, akkor egyre csak nőnek az igazságtalanságok, és néha bizony bűnügyek áldozata, vagy résztvevője lesz az ember, és hát ha ez gyilkosságig megy, akkor általában azért vagy a felsőbb hatalmak, vagy a hatóság is beszáll, és kezdődik hát a nyomozás, vagy inkább a régebben ugye a kutatás. Tehát én, hogy filozofikusan közelítem meg a kérdést, akkor az emberi létnek az egyik, sajnos az egyik alapélménye, hogy van igazságtalanság, ami olykor hát fizikai megsemmisítésbe is átcsap, és a másik oldalon viszont ott van az igazságkeresés, meg a nem hagyom magam, utána járok, nem nyugszom bele mindenbe, és hát röztem ugye sok-sok áttételen keresztül, hát tulajdonképpen a 19. század közepétől beszélhetünk azért a modern értelemben vett krimiről, tehát majdnem, igen, 200 éves, de az, hogy van bűnügy, és van rejtély, az valóban, hát azt szerintem már a barlangfestmények némelyik is ezt próbálta.
Hát ma este mondjuk éppen Borúvka felügyelő fog nyomozni, de azért nem jellemző, feltétlenül nem igaz az, hogy rendőrnek vagy nyomozónak kell lennie annak, aki nyomoz. Hát csak Miss Marple-re gondoljunk. Igaz, Poirot az valóban rendőr volt egykoron, aztán utána már eltérve folytatta a tudományát, gyakorolta a különböző bűnügyeknek a kiderítését. De hát nagyon sokszor van ügyvéd például, vagy hát olyan valaki, akinek egyébként csak
szérről közel. Kívülálló, amatőr, de nem nem dilettáns.
Igen. Ezek már a műfajnak a kialakult sablonjai, sőt, különböző műfajoknak, hiszen a krimi nem is csak egyetlen műfaj, hanem számos műfajnak a jellemzői megtalálhatók itt.
Nem csak az a kétféle van, hogy mondjuk a kalambó típusú és a mondjuk a Agatha Christie
féle
krimi típusú, tehát ez a kettő, hogy vagy tudjuk előre a gyilkost és a kiderítés az érdekes, vagy nem tudunk semmit, aztán a végére kiderül.
Mondjuk, ha kalambó típusú krimikről van szó, akkor ugye nem az a fontos, hogy ki a gyilkos, hanem hogy miért csinálta.
Meg hogyan.
De abszolút, hiszen ha belegondolunk, az Agatha Christie krimik, amik úgynevezett klasszikus krimik, az legelsőként kialakult krimi sablonok, hiába, hogy Agatha Christie egész életében írta ezeket a klasszikus krimiket, a legelőször kialakult sablonok szerint, illetve azoknak az átalakításával természetesen, attól még igazából már klasszikusnak számít az a kemény krimi is, amit például Raymond Chandler képvisel.
Igen, hogyne.
Amelynek viszont egy egészen mások a műfaji jellemzői.
Ugye, igen, a hétvégén majd meghallgathatják a hallgatók a hosszú
de az később jött az.
Igen.
Később jött, igen, de ettől még a kettő egymás mellett létezett nagyon sokáig, és hát már ő is klasszikusnak számít.
Hogyne, igen.
Az első kriminek mondják, és én is emlékszem, még gimnazistaként olvastam, hogy Edgar Allan Poe, a Margi utcai kettős gyilkosság, ami a klasszikus alaphelyzet majdnem kicsit megcsavar, vagy van egy rejtélyes gyilkosság, de egy abszurd, az ember belegondol, tulajdonképpen egy lehetetlen gyilkosság, mert nem tudom, hullát betömik, nem tudom, fejjel lefelé, vagy lábbal előre a kandallóba, igen, és ilyen fordulatok vannak, igen. És senki nem gondol arra, hogy tehát ez miért, hogyan, csak a végén kiderül, hogy nem is ember a gyilkos, tehát ennyiben is fura, hanem egy ugye csempészet idomított, azt hiszem orángután vagy gorilla volt, amelyik megijedt, és véletlenül kinyírt az embert, és megpróbált eltüntetni a nyomokat. Tehát már a műfaj eredeténél már ott vannak olyan vadhajtások, rendszerbontó elemek, amelyek aztán a későbbiekben hát ugye egyre inkább szaporodnak, tehát valóban a Edgar Allan Poe-nak, vagy ott van az Aranybogár című műve, ahol tehát a legvégsőkig eljátszik az olvasóval, és egy teljesen lehetetlen nyomozás, hát mondjuk ott nem annyira gyilkosságról van szó, hanem ugye egy vagyont, egy kincset kell megtalálni, és mindenféle lehetetlen dolgok történik, de annyira jól van megírva, tehát annyira jól beszippantja az embert, hogy így, és hát persze nagyon míves nyelven, mert akkor azért még kaptak, de ahogy fejlődött a műfaj, és ahogy higult, mondjuk így, és hát tényleg elöntötte a piacot 1000, 10000 vagy millió számra, ezek a bűnügyi történetek, azért ez a nyelvi igényesség és a kidolgozottság azért az lejjebb ment, és hát egy idő után már, tehát a klasszikus, az ilyen napi fogyasztása szánt ponyvák, azok már inkább csak variálták a kliséket. De erre is volt igény és olvasói eljárás, és azért akkor rejtőt gyorsan említsük meg. Tehát például a Detektív, a Kovba és a Légió című könyv az pont erről szól, hogy a végtelenségi kizsákmányolt kliséket mit lehet velük kezdeni, hát persze rejtő beletesz még egy-két csavart. Tehát a lényeg az, hogy valóban a krimi az eléggé sokrétű, irodalmi, műfaj irodalmi indítatású, de azért a 20. század, 21. század van már eléggé fel. Elhígult,
és az irodalmi igény egy kicsit
a háttérben. Hát nem kicsit, de nagyon lejjebb ment.
Viszont Krisztinától is muszáj erről kérdezzek, mert hiszen maga is alkotó ember, és már két könyve is megjelent, és hát igaz, hogy mostanában, ha jól tudom, akkor inkább a fantazi műfajában alkot.
Fantasztikus műfajban, igen, mostanában inkább kritikákat írok, de valóban írok is, és a fantasztikus műfajban valóban. Tehát egyszer valaki megkérdezte tőlem, hogy mi lenne ez a regény, ha nem fantasy lenne, kérdezte tőlem ezt a regényemre mutatva, és azt mondtam, hogy rossz.
No, hát nézzük meg azért, hogyha van kedvük vendégeimnek azt, hogy ez a krimi sor, amit én itt összeállítottam erre a hétre, ugye olyan darabokból áll, amit már hallhattak a hallgatók a hét elején, bocsánat, Téves kapcsolás, Lucille Fletcher munkája, aztán a Nagy Hogárti gyémánt, az most a Borúfka felügyelő esetei, és hát amint mondtam a hétvégén, Chandlernek a Hosszú búcsú című munkája fog elhangozni, illetve ezen irodalmi alkotások rádióverzió. Hát egészen más és más mindegyik, hogyha van kedvük erről beszélni.
Hát eleve, hogy az első, ugye a Téves kapcsolás, ott nem csak nő a főszereplő, hanem maga az írónő.
Igen.
Tehát, nő, tehát kicsit más a kiindulás. Tehát ott a rejtét egy fontos tényező gazdagítja, a véletlen. Valaki egy téves kapcsolásba keveredik, és hall egy bűnügyről, amit megpróbál, na hát nem megfejteni, megoldani, hanem legalább figyelmeztetni azokat, akiket érintene, illetve akiket tartozik a rendőrségre. Azt azért kiderül, hogy a főszereplő mozgásában korlátozott, és nincs semmi lehetősége, csak ez a telefon, és hiába próbálkozik mindenféle hatósági, vagy hát szabályok miatt egyszerűen nem tud segítségre jutni, és akkor menet közben pedig nagyon finoman, fokozatosan rávezeti az írónő a befogadót, hogy itt, hát, itt egy nagyon nagy csavar várható, hogy mondja, egy patika mérlegen adagolva, nagyon kimódolt, egy nagyon profi módon van megírva.
Nagyon sok minden múlik azon is, hogy kiket fordítanak, vagy kik azok, akik antológiákba kerülnek, kik azok, akiket újra nyomnak. Nagyon sok olyan művet szerintem újra kell felfedezni, amelyek nem feltétlenül azoktól, a mindenki által ismert szerzőktől származnak. Annak idején éppen, amikor Rejtő Jenőnek a munkásságának az eredetét kerestem én is, megkeresem még most is, akkor is olyan szerzőknek a munkásságát találtam, a francia krimi íróknak például a munkásságát, akiket ma alig olvasnak, pedig adott esetben megérdemelnék ezt.
Például?
Például, ha Gaston Leroux-nak a nevét mondom, akkor valaki fölkapja a fejét, akkor valószínűleg az Operaház fantomjára fog gondolni, hiszen ő volt ennek a műnek a szerzője, de őnek ki volt egy nagyon maga idejében nagyon sikeres krimi sorozata is. És ezeket magyarra sem mindig fordították le, de...
De hogyha a franciáknál maradunk, ugye Simenon muszáj megemlítenünk, azt hiszem még nem emlegettük Maigret felügyelőt. Önálló azért jelentősen, hát hogy mondjam, nagyon fontosnak tűnik az, hogy azt a milliót, azt a kort, azt a társadalmat bemutassa, és hát nem azt mondom, hogy kevésbé fontos maga a bűnügy, de nagyon nagy részletességgel megy bele. Tehát a személyiségek is nagyon meg vannak rajzolva, a kor is nagyon meg van rajzolva, a millió is nagyon meg van rajzolva. Ez egyébként még Agatha Christie-nél is erősebben megvan.
Nekem erről külön véleményem van.
Én
annyira nem szeretem Maigret. Annyi Maigret írt, akkor tömegtermelésben volt, nem tudom, 100-200 története volt, tulajdonképpen muszáj volt valami mást is adni a bűnügyek mellé. Tehát ha valaki, nem tudom, havonta ír egy krimit, akkor legalább valami azzal színesítse, hogy mondjuk kitér pont a társadalomra, vagy a személyiségekre.
Vagy a francia konyhára,
vagy minden, tehát tulajdonképpen a francia élet stílusnak is hát egyfajta propagátora volt Simenon, de tehát egy idő után nekem már egy kaptafára mentek ezek a könyvek. Én ezen kívül rengeteg más krimi van, tehát elő lehet venni egy-egy szerzőnek egy-egy könyvét, amit tényleg érdemes lenne leporolni, de mondjuk az a nívó, az a világsiker, amit mondjuk Agatha Christie meg tudott teremteni, és azért nem véletlen, azért ezt nem is lehet utána csinálni. Tehát tényleg volt egy-két olyan nagyszerű krimi író, aki részben műfaji újítóként, részben hát akkor a szellemi svunggal teremtette meg a műveit, hogy ez valóban kiugrott, de a nagy többség, és ezt mondtam, hogy felhígult a műfaj, tehát tényleg 10 000 számra jelentek meg könyvek, tehát ez szerint áttekinthetetlen már, és a nagy része teljes joggal merült feledésbe, de annak idején, amikor keletkeztek, mondjuk a 30-as évek Amerikában, ahol az olvasáskultúra más volt, illetve volt még olvasáskultúra, mert ma ugye alig olvasnak az emberek, volt egyszer olyan igény, hogy ilyen egyszerű, sablonos történeteket ugye olvassanak az emberek, és hát a Rejtő szóba került, aki egyébként krimit is írt, meg a Ponyvának valóban a magyar egyik csúcsa, de az ő kortársainak a 99%-áról megint csak nem is tudunk a létezésről, illetve egy csomó könyvről valóban nem tudjuk, hogy ki írta, vagy álnéven jelentek meg, vagy voltak, hogy mint több szerző használt egy magyar nevet, ez is előfordult, és hát mondom, ez a kiüresedés, a klisék, a sablonok, és hát a Rejtő éppen ezzel játszik el, hogy a detektív, a kovboly és a légiósban, hogy amikor büntén történik, akkor a nyakéknek kell eltűnnie, mert az a... És egyszer egy szerző próbálkozott azzal, azt mondom, hogy egy arany harisnyakötő tűnt el, na ezért bukott meg. És még lehetne sorolni a példákat. Hát, tehát nehéz műfaj a krimi annyiban, hogy jót írni olyat, amire az olvasó ráveti magát és olvas és falja, na azt nehéz megcsinálni, pláne egy ilyen mezőnyben.
Na most, hogyha az amerikai krimit is már említettük, akkor az oroszt is muszáj megemlíteni, ugye? És azt is érdemes, hogy bizonyos korokban mely krimiket engedték, vagy fordították le, mondjuk Magyarországon, igen, ugye voltak volt olyan évtizedek, igen. Igen, igen.
Nekem nem az oroszok jutottak hirtelen eszembe, hiszen a cseh krimiről.
Hát most éppen a cseh, szó, igen. Arról is beszéltünk, ami azt illeti.
Azért jutott, beszéltünk az oroszról is, de azért jutott eszembe éppen ez a kör, mert hogy annak idején én például azért kezdtem cseh krimiket olvasni, mert úgy reklámozták nekem, hogy bármennyire is utánozatlan az Agatha Christie stílusa, de ahhoz a világhoz cseh krimik állnak a legközelebb. És valóban. Tehát amikor ezeket egymás után szeregettem elő, mikor már az ember kívülről tudja az összes Agatha Christie-t, és már mindegyikben tudja, hogy ki a gyilkos, akkor szedjük elő a cseheket. Uh-huh. És tényleg nagyon-nagyon hasonló, ezt a békebeli milliót ábrázolják, amelyikben, ahogy az előbb ugye mondtam, hogy a klasszikus kriminek a sablonjai alapján, mindig van egy nyugodt, zárt világ, amelyet felborít a bűn jelenléte, a bűntény, az megakadályozza, hogy az emberek továbbra is boldogan éljenek, vagy nyugodtan éljenek tovább, és a detektívre van szükség ahhoz, aki ilyen esetben ugye felügyelő, tehát a rendőrség kötelékében dolgozik, ő rá van szükség ahhoz, hogy a világrendje helyreálljon. Tehát a kriminek a talán az egyik vonzereje az, hogy olyan, úgy működik, mint egy mese. Van benne kibillent egyensúly, van benne hős, vannak neki segítői, meg akadályozói, és a végén az egyensúly helyreáll.
Kivéve a gyilkosság az Orient Expresszen.
Például igen, tehát pont Agatha Christie is képes volt, azért a nagyok azok képesek voltak, ahogy itt elhangzott a klisét bontani is, igen. De ez volt a kiinduló pontja igen, nagyon igen, sok ilyen hasonlónak, és akkor például ezt produkálja a Skoreckinek a világa is, de ezzel ellentétben például a Chandlernek a világa az meg egy olyan helyzetet teremt meg, vagy általában a kemény krimi, vagy a noárnak a világa, vagy a Karin Fossum, akit az előbb említettem, ugye a skandináv krimikből, ahol viszont az egész világ bűnös, és csak egyetlen tiszta ember van benne, aki pont a saját démonaival küzd, ugye ő a detektív, és a végén nem biztos, hogy kiderül az igazság, és nem biztos, hogy a jó győz.
A hosszú búcsút fogják, majd hát ha van kedvük, a kedves hallgatók meghallgatni majd a hétvégén a Chandler művéből készült hangjátékunkat. Krisztina angol tanár, igaz, hogy most igen. Úgy tudom, hogy nem praktizál így, igen, de hogy nem tudom pontosan.
Van egy doktori angol irodalomból, igen.
No, igen, azt hiszem, hogy ez a hosszú búcsú. Ez egy magyar cím, tehát nem ez volt az eredeti.
De két címe jelent meg magyarul, a másik címe az, amit megváltoztattak.
Mert lehet, hogy a hosszú álommal nem akarták összekeverni.
Elképzelhető, tehát angolul a
vagy hogy ne legyen két hosszú.
Igen, mert angolul a hosszú álomnak a címe az Big Sleep, igen. Tehát az másik szót használnak benne, ennek pedig az, hogy The Long Goodbye.
Igen.
Ami megváltoztatták a címét, a másik cím az, hogy Elkéstél Terry. Ezen a néven és ezen a címen is meg.
Azt hiszem, hogy így ismerhetik többen.
Igen, talán. Valószínűleg igen, ezen igen. A címen is.
Igen, és hát ugye Chandler viszonylag későn kezdett írni, azt hiszem, hát 45 éves is elmúlt, amikor megjelent az első könyv, és 1939-ben Amerikában, és hát Magyarországon majdnem 30 évig kellett várni arra, hogy megjelenjék. Ez is érdekes, mert a háború előtt viszont nagyon nagy dömpingje volt az amerikai meg a nyugati könyveknek, de pont a háború miatt, amikor ellenséges országok voltunk, akkor nem jelent meg, és a 60-as évektől, amikor az Albatros sorozatban egymás után kezdtek el megjelenni, ugye a 66-tól a Chandler könyvek, akkor már nem volt akkora ellenség igen. Amerikában, amikor 56 után azért nem jelenhettek volna.
Na, pontosan
volna
ezt szerettem volna az előbb ezzel az egész orosz krimivel is behozni, igen. De viszont eszembe jut közben, hogy Agatha Christie-nek is van egy olyan regénye, van egy diplomata, aki a személyazonosságát odaadja egy nőnek a frankfurti reptéren, aki beöltözik a ruhájába, és így mennek össze, aztán kiderül, hogy aztán együtt kell dolgozniuk, szóval egy kicsit ilyen 007-es ügynök sztorit is írt ő például.
Azért jutott eszembe, az Uticélia ismeretes, az is nagyon az hasonló felállásból indul igen. Ki. Arra emlékszem jobban.
És azért de csak azért hoztam.
Neki is vannak kém történetei, igen.
De csak azért hoztam be ezt a dolgot, hogy valamely krimi szerzőket nyilván az is befolyásolt, hogy mondjuk milyen történelmi korszakban persze. Éltek. Hogy,
persze. Igen. Minimum, és ha már a történelmi korszaknál tartunk, ugye az 50-es évek már itt elsuhant egy félmondat erejéig, tehát például a Szovjetunióban a fordítási irodalom és a gyerekirodalom azért lett olyan erős, és Magyarországon is az 50-es években, mert rengeteg alkotó, úgymond a normális irodalomban nem lehetett, ugye Vörös Sándor is, még Hosi Mint is fordított, meg mindenfélét, csak ugye általában nem ezt szerette volna csinálni megélhetés okán, viszont a cseheknél a nívósabb írókat ők meg valamiért a krimi felé terelődtek. Uh-huh, is erős a krimi irodalom a cseheknél, de aztán ez egy elmúlt, és akkor már szabadonban lehetett írni, viszont Skoreckinek az első könyve, ami megjelent magyarul, és azért ezt muszáj megemlíteni, az tulajdonképpen egy ilyen műfaj történet, vagy inkább elmélet volt, hogy az volt a cím, hogy egy detektív regény olvasó ötletei. Ez is a 60-as években, 66-ban jelent.
Hogyan írjunk szakdolgozatot, hasonló dolog?
Nem egészen, tehát hogy mi végigmegy, és eljátszik az, és rengeteg példát hoz belőle, tehát ő is persze Edgar Allan Poe-val kezdi meg, mit tudom, Sherlock Holmes kanadról szóba kerül, és például van egy ilyen fejezet, hogy a bezárt szoba. Hogyan lehet megmagyarázni a nagy rejtét, hogy senki nincs a szobában, és mégis megtörténik a gyilkosság, és akkor ennek számos módozatait, és nagyon szellemesen van megírva, és aztán pedig az elmet utána ugye megírta a maga gyakorlatát, és amit a Borovka az egy nem összefüggő, hanem ilyen novellák sorozata, és hát ez a, nem is tudom, ez a közép-európai detektívnek talán a példája lehet, szemben a, ugye a Philip Merlot-val, aki olyan nagyon kemény, és olyan odacsapós, és cinikus, és dőljön össze a világ, de én akkor is megcsinálom. Tehát ezek más-más típusú nyomozók.
Egyébként az, hogyha zárva van a szoba, és mégis és nincs benne senki, és mégis megtörténik a gyilkosság, hogy azt szokták mondani az Agatha Christie-t kritizálók, hogy a 10 kicsi négert azt ő elrontotta. Tehát, hogy ilyen nincs, hogy aztán végül se, tehát mindenki meghal. Tehát, hogy ez az anti krimi.
Ahhoz képest, hogy állítólag elrontotta, elég sikeres lett, úgyhogy az antikrimi is tud sikeres lenni. Hát ha Umberto Eco-nak a Rózsa neve, ha már antikrimibb nem kell, és mégis mekkora szám lett belőle.
Most miért kezdtünk el Umberto Eco-zni? Én is emel
a szakdolgozatot valaki
megpendett. Ő is írt krimit.
Igen, az így igaz. No, hát és még hát olvasnak a vendégeim mostanában, ami a krimit illeti. Szívesen.
Hát nagy divat most ma még nem került szóba, ugye a Hogarthi gyémánt, ami egy kakukktojás.
Hát az
most
az.
Most újra olvastam, mert szerintem nem krimi, de hát tulajdonképpen még Pónál is korábbi.
Igen, bizony.
Tehát ez a magyar reformkornak megfelelő 1840-es években.
41-ben írta. Igen.
És hát aztán Vas István fordításában jelent meg, de előtte is volt egy másik fordítása, tehát inkább ez a klasszikus angol szép irodalomba tartozik. Ugye Fekeré, remélem jól ejtem.
Igen.
Egy angolos mellett kicsit megrezzenek.
Jókat.
De tulajdonképpen van, abban is bűntény, és mindenféle, tehát a kriminek bizonyos, vagy számos ilyen járulékos eleme van, de önmagában nem egy krimi. Én ezt mondjam, úgyhogy tulajdonképpen örülök, hogy előkerült, mert egy kevéssé.
Mert előkerített.
Mikori egyébként a feldolgozás?
Ez 1965-ös.
Na, hát ez.
Igen, ezek mind régi, tehát ezek nem most készültek, a kedves hallgatók kedvéért is mondom ezt. Ez a régi dolgok.
Igen,
ezek,
de hát még visszatérve, hogy a társadalomrajz, illetve a társadalom bemutatása a krimi mellett, tehát többek közt a nagy Hogarthi gyémántban a végén ugye biztosítási csalásról van szó. Tehát 1840-es években már volt biztosító intézeti rendszer és csalás, nálunk pedig, hát hogy mondjam, tehát ugye Petőfiék és Jókai korában azért kicsit másfajta társadalmi problémák voltak. Tehát nem hiszem, hogy itt Magyarországon értették volna, mi az, hogy biztosítási csalás.
Hát talán Jókai értette volna.
Jó, de 1840-es években nálunk azért ilyesmiről még nem volt szó. Tehát ez is jelző, hogy mondjuk az angol társadalom kicsit előrébb tartott akkoriban, de hát fontos ezekkel a könyvekkel foglalkozni, pláne, hogy hát én néztem, hogy az utóbbi évtizedekben azért nem nagyon jelennek meg ezek.
És Krisztina, amikor nem ír, akkor mit olvas? Krimi téren.
Én visszakapcsolnék a beszélgetés elejéhez, amikor arról volt szó, hogy hiába, hogy ennyire népszerű a krimi, és ennyire régi, és ennyire tiszteletre méltó példái is vannak, mégiscsak egy kicsit mostoha gyereke marad az irodalom.
Hát így van, igen.
Általában a kalandirodalom, az sokszor kicsit mostoha gyerek. Sokszor úgy...
Szégyeljük magunkat?
Én biztos nem, de nagyon sokszor előfordul, hogy az emberek kicsit röstellik, hogy róla beszéljenek, vagy egyáltalán olvassák, vagy tiltakoznak az ellen, hogy ők bármikor is kalandirodalommal foglalkoznának, és ezt egyáltalán nem volna szabad. Ha valami az igazságtalanságról kapcsolódik, akkor még ez. Én nagyon kedvelek kalandirodalmat olvasni, és kalandirodalommal foglalkozni, és legkülönbözőbb fajtáival, ha már fantasztikumnál tartunk, akkor mostanában például az ezoterikus irodalommal is, hogy annak a kalandirodalom részével nagyon-nagyon érdekes foglalkozni, akkor, hogyha valaki egyébként ezeket az irányzatokban nem hisz, tehát attól még...
Persze, világos, hát attól nem kell
hinni. Akarok
benne.
Mágikus cselekedeteket végrehajtani, de nagyon szeretek olvasni róluk. Én, ha valamit nagyon szeretnék, akkor akár íróként, akár kritikusként nagyon szeretném ezeket a fajta műveket minél ismertebbé tenni, illetve örülnék, hogyha megkaphatnák azt a helyet, amit megérdemelnek, mert sokkal többet érdemelnek, mint amit most kapnak, úgy gondolom. Akár még azok a fajta művek is, amelyek eredetileg Ponyvának készültek, sokkal azok között is nagyon sok olyan alkotás van szerintem, amelyek minimum azért megérdemelnék az esmét, mert például azokban a korokban, amikor ezeket rengetegen olvasták, voltak, akik ezeken tanultak megolvasni egyáltalán. Írás-olvasásnak a tudása az. Igen. Ez egy nagyon fontos készség volt, amit sokan ezek nélkül talán nem is sajátítottak volna.
De hát, hogy fölemelkedhessen ez a műfaj, ahhoz azért a kritikusoknak azért sok munkája kell még, hogy ezt oda tegye a helyére, ahova való, mert hogy az egyébként a közönség az kedveli, tehát rajtunk nem múlik a dolog, talán a szakmán inkább.
Időnként még a közönségen is. Én beszéltem olyan emberekkel, akik kortól, nemtől függetlenül úgy beszélnek kalandirodalomról, minthogyha az nem is volna irodalom. Igen. Megkérdezem, hogy szoktál olvasni? Nem. Krimit se? Ja, azt igen. Ne már, ne viselkedjünk így, az embernek nincsen oka rá, hogy szégyelje azt, amit olvas.
És amit hallgat. Hát nem is szégyenkezünk, azt hiszem, és a kedves hallgatók nevében is mondhatom, hiszen nagyszerű művek hangoztak már el a hét elmúlt napjaiban is, és szíves figyelmükbe ajánlom tehát a Rádiószínházban a most következő Skvorecki Borúvka felügyelő esetei című művének első részét. A művet rádióra alkalmazta és rendezte Turján György 1975-ben, úgyhogy már ilyen szempontból is egy rádiótörténeti ritkaságról van szó. Vendégeimnek köszönöm szépen a mai beszélgetést. Timár Krisztinát és Turóczi Gergelyt hallották itt nálunk a Rádiószínházban. Holnap tovább folytatódik a Cseh író 1966-ban napvilágot látott nagy sikerű regénye, ugyanitt a Rádiószínházban. Tartsanak akkor is velünk, miként minden nap, holnap is várom önöket. Mindig a Rádiószínház előtt este 9-kor a kulisszával. Most jó szórakozást, tartalmas kikapcsolódást kíván munkatársai nevében is a felelős szerkesztő Mölgyi Zsuzsa.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Kifedezte fel, kérem.
Én.
Neve?
Alina Peskova.
Jöjjön velem, kérem.
Jaj, most elviszik.
Na, üljön le.
Igen.
Ne mondjon el mindent. Na, tudom, végeztek a főpróbával, és együtt igyekeztek az öltözőbe az áldozattal, Eszter Nakoncovával. Mi történt azután?
Szólt a telefon.
Borufka felügyelő esetei. Gyilkosság az Odeonban. József Skvorecki elbeszélésének rádióváltozata.
Tehát szólt a telefon.
Igen, és Esztert keresték.
Hallott, amit beszéltek a hívóval?
Nem, csak Esztert hallottam. Azt mondta, az idegeimre megy már a te ostoba féltékenységed, aztán meg, hogy ha nem hiszel nekem, ég veled. Adjő.
Adjő.
Franciául ez annyit jelent, hogy ég veled.
Igen. Tudja, ki volt az, aki felhívta? Na, mondjon el mindent.
Igenis, Alberto Tossi volt. Az olasz jazzszínekes, aki most Vltavában van, azzal járt Eszter.
És kire féltékenykedett ez a Tossi? De mondja el a pletykákat is, kisasszony. Nincs ebben semmi rágalom. A maga barátnőjét valaki a női fürdőben meggyilkolta.
Jó Istenem, én nem szoktam pletykálni, de az nyílt titok volt, hogy Eszter azelőtt az igazgatóval, de soha se szerette. Tosszit viszont igen.
Értem. Mondja, jó táncos nő volt a barátnője? Ebben a műsorban a legfontosabb szólót ő táncolta. Ő volt a legjobb maguk között?
Eszter jó táncos nő volt, de tény, hogy eredetileg ezt a szólót Zdarskának kellett volna táncolni.
Miért?
Azért, mert... De ez igazán csak pletyka, hogy...
Hogy? Eszter kisasszony előtt Zdarska kisasszony volt az igazgató barátnője.
Nos, igen. Csak hogy azelőtt ugyanezt mondták Szikorszkáról, még azelőtt pedig... De ez mind csak locsogás.
A mi feladatunk, hogy megállapítsuk, mennyi bennük az igazság. Na, hát... Mondja el, hogyan vette észre, mi történt?
Igenis. Nagy zaj volt a fürdőben. Vízcsobogás, a lányok beszélgettek, így a zajban én a lövést nem is hallottam. Csak azt láttam, hogy Eszter keze kinyúlt a válaszfal alól, mint ha valamit keresne, de nem mozdult. Aztán a vércsék a vízbe... Kiabálni kezdtem. Mindenki hozzám szaladt. Jana Szikorszka. Épp akkor jött be az öltözőből. Még száraz volt, tehát őt küldtük Zahálka úrhoz a portáshoz.
Szikorszka kisasszony, hogy miért jött később a fürdőbe?
Az öltözőben felejtette a türülközőjét. Kiment érte. És közben...
Megtörtént a dolog. Na, köszönöm.
Szerintem ez a nő a gyilkos.
Nos, Zdarska kisasszony.
Ugyan. Az igazgató mindössze meghívott párszor vacsorázni. Még jó néhány hete.
Eredetileg azt a nagy szólót nem önnek kellett volna táncolnia?
Oh, hát igen. Úgy volt. Nos, úgy, ahogy az életben történni szokott. Akkoriban Jana Szikorszka megbolondult, és ott hagyta őt.
Kit?
Hát az igazgatót. A Diri erre fel köröttem kezdett forgolódni, de aztán jött Eszter, és ő kapta a szólót.
Hát jó, köszönöm.
Szerintem ez a nő a gyilkos.
.765-ös. A padlón hevert a kabinok előtt. A lövés irányából arra következtethetünk, hogy a meggyilkolt háttal állt a gyilkosnak, aki vízszintes vonalban tüzelt a nyakszirtjére. A lövedék áthatolt a koponya alapon, és a szájon keresztül távozott.
A fegyver nem került elő?
Nem. Pedig a kartársnőnk végig motozta a hölgyeket, mielőtt a zuhanyozóból távoztak. Hanem József... Van egy csodálatos lövész a színházban. Kramesz úr a cowboy. Énekel és célba lőtt éppen Nakoncova kisasszonyra, a meggyilkoltra.
Kramesz úr.
Igen?
Tudja, mi az a genixus?
Genixus? Nem értek én angolul, felügyelő úr.
Genixus német szó. Azt jelenti, keresztül lőni a koponyát a nyakszirten át. Aha. Ön jól tud célba lőni, ugyebár?
Igen. 3 évvel ezelőtt még Csehszlovákia országos bajnoka voltam. Úgy volt, hogy kimegyek az olimpiára. Csak...
Csak?
Mi történt? Hullámvölgy.
No, persze, nők.
Igen. Így hát nem vittek ki az olimpiára. Aztán kénytelen voltam átállni profinak. Cowboy szerepeket alakítok. Meg edző is vagyok egy lövész szakosztályban.
Ehhez a történhüvelyhez mit szól?
Ez olyan, mintha az én flintámból volna. De felügyelő úr, nem én öltem meg. Felügyelő úr, én borzasztóan szerettem Esztert. Higgyel, én magam tanítottam célba lőni.
Hol, a lövész szakosztályban?
Nem, itt a színházban. A lányokkal egy afféle magánlövészkört szerveztünk. A kelléktárban gyakoroltunk, de mindig csak gyakorló fegyverrel.
Azt azonban nem mondja nekem, hogy az önpisztolyából nem lehet élesen lőni.
Persze, hogy lehet. A színpadon azonban csak valtölténnyel...
Mit csinál a színpadon a produkciójában?
Kis léggömbök zsinórját lövöm keresztül, amelyek közvetlenül Eszter fölött lebegtek.
Hogyan lövi el a zsinort? Vaktörténnyel?
Csalás az egész, felügyelő úr. A háttérben ül egy színpadi munkás, és elnyírja a madzagot. Mindig abban a pillanatban, amikor lövök.
Köszönöm, Kramesz úr.
Tiszteletem, felügyelő úr, tiszteletem.
Biztosan ez a gyilkos.
Peszkova kisasszony, ezek szerint Eszter nagyon ideges volt.
Igen. Mert a rendező úr mindig azt követelte tőle, hogy a céllövő szám alatt mosolyogjon. De ő képtelen volt erre. Félt, hogy Kramesz úr nem töltötte élesre a pisztolyt tévedésből.
Megtörtént ez valaha is?
Soha. De ma reggel arról beszélt, hogy délután valami gyakorlatra megy, és ezért éles lövedék is van nála.
Kramesz úr, ebben a tartaléktárban is vaktöltény van?
Ugyanis a főpróbáról gyakorlatra készült.
Hány éles töltény van ebben a tárban?
6. Talán hiányzik belőle?
Hiányzik. A tár is, a pisztoly is.
Püf neki. Most aztán jól benne vagyok a csávában, igaz?
Hova tűnhetett?
Hát a kelléktárból esetleg bárki megszerezhette. A lányok... Meg itt lábatlankodott a főpróba alatt Tosszi úr is.
Hála a maga lövésztan folyamának. Itt a színházban szinte mindenki tudja, hogyan kell a pisztollyal bánni.
Igen, többen. Sok lányt megtanítottam. Legjobban céloz. Peszkova kisasszony, Szikorszka, no meg szegény Eszter is.
Köszönöm.
Tiszteletem, felügyelő úr. Tiszteletem.
Szerintem Peszkova kisasszony a gyilkos.
A legjobb barátnője. Előbb még ezt a cowboyt mondtad. Szikorszka kisasszony, amikor eltávozott a zuhanyozóból, látott valakit a folyosón?
Igen, Tosszi urat.
Mit csináltott?
Semmit. Itt állt a sarkon és rám köszönt.
Ön ismeri őt?
Igen. Állandóan ide jár a színházba. Eszter után.
És amikor ön visszatért a zuhanyozóba a törülközővel, Tosszi úr még ott állt?
Már nem. Ment a folyosón.
Melyik irányba?
Mintha távolodott volna a zuhanyozóból.
Csupán a rendkedvéért igazgató elvtárs. Ön a főpróba után felment a klubban. De megállapítottuk, hogy a gyilkosság elkövetésének pillanatában nem tartózkodott ott.
Kínos, de a toaletten voltam. Ez ugyan nem egészen elsőrangú alibi.
Hát amennyiben egyedül tartózkodott ott, egyáltalán nem alibi.
Sajnos egyedül voltam ott. Borzasztó. Ilyen fiatal, tehetséges művésznő. Ki követhette ezt el? Ki tehette ezt vele? Hiszen mindenki szerette.
Ön is?
Én? No, persze, persze. Nagyon kedves kartársnő volt.
És ön is kartársnőnek szólította Eszternek a koncovát?
No, nem. Eszternek.
Ő az ön szeretője volt?
Szeretőm? Már megbocsáss!
Ezt beszélik a színházban. Állítólag ezért kapta meg a nagyszólót.
Ez pletyka, nevetséges. Azért kapta a nagyszólót, mert így beszéltük meg a koreográfussal. Mindössze egyszer-kétszer meghívtam vacsorázni. Innen a szóbeszéd. Barátkozott.
Zdrászka kisasszonnyal is barátkozott? És Szikorszkával is?
És ő mindezt elhiszi, felügyelő elvtárs. Minden színházigazgatóról azt beszélik, hogy egész társulatra való szeretője van.
Ez egészen emberi dolog volna ennyi szépség között. Rettentően megkívántam egy kávét.
Meghívhatom egy csészére fent az irodában?
Köszönöm. A kávé mellett majd egy kis szembesítést végzünk. Pavel, szólj Peszková, Zdarska és Szikorszka kisasszonyoknak, meg annak a csodalövésznek, és a kapusnak, hogy jöjjenek velünk. A többiek hazamehettek.
Igen.
Szerintem az igazgató a gyilkos.
Az előbb még Peszkovát gyanúsítottad.
Tessék, erre van a lift.
Ön is, meg ön is. Jöjjenek velünk.
Helgott, valaki megint fent hagyta a liftet.
Akkor, ha gyalog fáradna fel, felügyelő elvtárs.
Hol van az az iroda?
A 6. emeleten.
Lejjebb nem akad egy kávé?
Igazgató elvtárs, hozom a teherfelvonó kulcsát.
Tosziulat még nem kerítették elő?
Még nem, pedig az épületből senki sem látta távozni.
Mint a kulcs mehetünk. A teherlift hátul a sarok mögött van a másik oldalon, a női öltözőn túl.
Gyerünk akkor.
Ez a felvonó ugyanis le van zárva, mert régebben egy Nováček nevű segédrendező.
Segéd
Zárka, micsoda tiszt rendetlenség ez?
Rövid zárat, igazgató. Rögtön megcsinál.
Jaj, ne bátsul!
Jaj!
A villanyláthat, főtörzsőrmester!
Valaki lecsapta a főkapcsolót.
És valaki leütötte Mára igazgatót.
És valaki ledöntött a lábamról.
Engem is. Nekiestem a rácsnak. Nem hallottak lépéseket?
Hallottunk.
És el is kaptuk Tassit.
Buonasera. Nem én kapcsoltam ki, világos. Jöttem lépcsőn lefelé, fele. Lecsötétség. Magától.
Miért szaladt el? Miért bújt el, amikor megtudta, mi történt a zuhanyozóban?
Mert kaptam testembe azt a borzalmat, félelmet. Jutott eszembe, gyanúsításos leszek.
Akkor miért jött vissza?
Mert eszembe jutott nekem, ha megyek el, leszek még gyanúsabb. Ő az én szerelmem volt. Szerettem Esztert. Eszter szeretett engemet. Én leszek szerencsétlen sírig.
Megállapítottuk, hogy Nakoncová kisasszony szakított önnel.
Velem? Hát nem így van. Olyanok voltunk, mint két görlöcske. Gerlicske. Felügyelő urat. Nem én öltem meg.
Peszková kisasszony, kérem, ismételje meg, mit mondott Eszter kisasszony a telefonba Tosi úrnak.
Idegeimre megy már a te ostoba féltékenységed. Ha nem hiszel nekem, ég veled. Adjö.
Peszková kisasszony, ez hazudás.
A többiek is hallották, tanúsították is.
Akkor sem lenni így.
De így volt.
Haja, Tosi úr. Szikorszka kisasszony is ezt mondja.
De Janát, hogy mondhat maga ilyen ki a gyalmány? Ez olyan forró, haragos szerelem volt.
Figyeljen ide. Azt állította, hogy amíg Eszter kisasszonyra várt, itt ült ezen a kanapén.
Igen. Innen a folyosó telefonból hívtam, azelőtt Eszter is. És Szikorszka kisasszonyon kívül senki nem jött kifelé a zuhanyozótól, és nem is ment befele.
Szikorszka kisasszony, ismételje el, hogy volt.
Amikor a zuhanyozóból a folyosóra léptem, Tosi úr a sarkon ült és üdvözölt.
És amikor visszatért a zuhanyozóba, hol volt Tosi úr?
Tosi úr sietve távozott a folyosón, a zuhanyozó felől.
Nem sietve, Jana. Lépésről lépésre.
Én úgy láttam, hogy siet.
Én sietni mindig. Amikor lassan megyek, olyan, mint amikor más siet.
Nem vitatkozunk itt a mozgások viszonylagos gyorsaságáról. Tény, hogy távolodóban volt a zuhanyozótól.
Tény van, de lassan, mint a kicsike állatka, a csavar.
Csiga.
Igen.
József, szerintem ez a Tosszi a gyilkos.
Aki ilyen déli temperamentummal szerette. Az előbbi... Nos, mit mondott a doktor?
Már-e igazgató rendben, felületi sérülés. A koponya nem tört be, pedig éles, szögletes tárgyal ütötték le a sötétben.
Egyelőre mindenki elmehet.
Miért engedted el Tosszit? Minden ellene val.
Akkor miért ismeri el, hogy a kritikus pillanatban a folyosón tépferget? Hm? Talán azért, mert bizonyítani akarja, hogy egy tucat tanú előtt tette el láb alól?
Halló, itt bűnügyi rendőrség. A feleséged.
Válom. Esetem van, Lucsinka. Micsoda? Egyes talányod, add át neki. Mit hallok, Zuzanka? Micsoda? Azzal az ejtőernyűssel akarod átvenni az anyagot? És matekből intőt kapott. Hogy kijavítottam. Na jó, hát tanulj vele. Szervusz, Zuzanka.
Hát, főnök, akkor...
Este van. Semmit se derítettünk ki. Mára befejezzük. Ha csak... A por... A fel... A... Jó éjszakát, Pavel! Jó éjszakát!
Hát, ebbe meg mi ütött?
Mára karul! A felvonó kulcsát.
Jó estét, felügyelő úr. A felvonó nincs lezárva.
A teherfelvonóra gondolok.
Tessék.
Jó, köszönöm.
Mit keres a női öltözőben?
Borrovka felügyelő vagyok. Adja ide nekem a női öltöző kulcsát. Zárka úr, jöjjön csak. Menjünk be fülkébe. Látom, vége az előadásnak, jönnek a lányok.
Igen, tessék parancsolni.
Emlékszik rá, amikor elindultunk a teherfelvonó felé, akart mondani nekem valami segédrendezőről. Akkor aludt ki a villany. Gondolom, a felvonóról akart, hogy miért kell lezárni.
Igen, igen. Amikor valaki leütötte a dirit, kiment a fejemből a kavarodásban. Szóval volt régebben nálunk egy Novácsik nevű segédrendező. Észrevettem, hogy estéről estére eltűnik a teherfelvonóval. Körmére néztem, és rájöttem, hogy a férfi öltöző kulcsával nyitja ki a felvonót. Én is kipróbáltam, nyitotta.
A férfi öltözői?
Persze. Aztán egyszer én is elindultam a teherfelvonóval. S képzelje, felügyelő elvtárs, mit lehet ott látni a szellőzőjukon keresztül? Jézus Mária!
Tudom, megnéztem. A női zuhanyozót. Ki mindenki tudott erről?
Jézus Mária! Nos, senki. Vagy később mindenki. Én csak az igazgató kartársnak szóltam, hogy a férfi öltöző kulcsával nyitni lehet a teherliftet. El is rendelte, hogy cseréljem ki a zárakat. De én egy újítást csináltam, megtakarítottam vele egy zárat. A férfi öltöző zárát rátettem a női öltözőre, azért meg a férfiakéra. Hadd járjanak a lányok egymást lesni, nem?
Értem. Kerítse nekem elő Szikorszka kisasszonyt.
Ha nem ment még el, vége az előadásnak. Szikorszka kisasszony!
Jöjjön be a portás fülkébe, Szikorszka kisasszony.
Igen?
Ez a lálkor, köszönöm, elmehet.
Igen is kérem.
Kisasszony, Tosszi úr minden lányt kisasszonynak szólított, csak magának mondta a keresztnevét, Jana.
Igen, de hát ez nem jelent semmit.
Maga saját elhatározásából szakított az igazgatóval. Ugyan miért? Csak is azért, mert beleszeretett valakiben. Ugye ez Tosszi volt?
Igen, de ez nem bizonyít semmit.
Aztán, amikor a tánckarba belépett Eszter Lakoncova, egyszerre beleszeretett az igazgató és Tosszi is. Akkor szakított magával.
De ez sem jelent semmi.
Maga féltékeny volt. Bosszút akart állni.
Erre nincs bizonyíték, felügyelő úr.
A kellékes kosárból a pisztolyt és a tárat bárki megszerezhette. Elsősorban maga, aki várta, hogy megfelelő alkalom legyen. Az a cowboy reggel elbüszkélkedett, hogy éles töltényt hozott be.
Ugyan, felügyelő úr, fantáziál. Hol a bizonyíték? Hol a pisztoly, a töltényhüvely?
Itt. megtaláltam a teherfelvonóban, a szellőző nyílásban. Maga megtudta, hogy onnét a női zuhanyozóba lehet látni. És amikor azt mondta, törölközőért megy, elég volt fél perc, hogy a liftből régi tervét végrehajtsa.
De a hüvelyt a fürdőben megtalálta.
Hát maga oda tett egyet, hogy a gyanút másfelé tereljen.
De Tosszi ott volt, ő tette azt a támadást is, amikor az igazgatót leütötte.
Maga, mikor meghallotta, hogy a portás el akarja nekem mesélni Navácsek segédrendező történetét, félt, nehogy a felvonóaknak lehetőségeit felfedezzem. Ezért még a portás a kulcsért, mert gyorsan kigondolta a tervet. Észrevétlenül lecsapta a kart a kapcsolótáblán, a sötétben megkereste a szobrocskát, azzal leütötte az igazgatót, közben fellökte Alena Peszkovát. Aztán még mindig sötétben visszatette a figurát, csak éppen megfordítva. Rögtön észrevettem, s tudtam, a támadó azok között van, akik ott álltak a lift előtt.
De én miért tettem volna mindezt?
Csak azt akarta, hogy a sötétben zavar támadjon, s így elterelje a rendőrség figyelmét Zahálka kapusról, vagyis a segédrendező esetéről és a zárak cseréjéről. Nos?
Hogyan jött rá, felügyelő úr?
Maga volt a legnyugodtabb, illetve az akart lenni. És mindenképpen Tosszit igyekezett bemártani. Túlságosan is.
Elolvastam a jelentésedet, csak azt nem értem, hogyan indultál el a Szikorszka nyomon?
Az segített, hogy te mindenkit gyilkosnak tartottál, csak ezt a Jana Szikorszkát nem.
Elhangzott Borufka felügyelő esetei, gyilkosság az Odeonban. József Skvorecki elbeszélését Sinkó Ferenc fordítása nyomán rádióra alkalmazta Túrján György. A szereposztása következő volt. Borufka felügyelő Tomanek Nándor, Malek nyomozó Petrik József, Jana Szikorszka táncosnő Sólyom Ildikó, Alina Peszková táncosnő Béres Ilona, Zdarska táncosnő Szabó Ildikó, Mara igazgató Szatmári István, Krámesz cowboy Perlaki István, Tosszi jazz énekes Rátonyi Róbert, Zahálka portás Kenderesi Tibor, öltöztetőnő Darázs Léna. Zenéjét összeállította Kelemen László, szerkesztő László György, rendezte Túrján György.
A hangfelvétel 1975-ben készült.
A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a krónika következik.